Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Magyar Pétert, a Tisza elnökét javasolja miniszterelnöknek az államfő.
Fokozta a dél-libanoni légicsapások intenzitását az izraeli hadsereg.
Mától adhatják be támogatási kérelmeiket a gazdálkodók. A kifizetések várhatóan októberben indulnak.
Az időjárásról.
Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor előfordulhat.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza párt elnökét javasolja miniszterelnöknek a köztársasági elnök. Sólyog Tamás a Sándor palotában fogadta a parlamentbe jutott pártelnököket. Az országgyűlés alakuló ülése május elején lesz. Illés Anna összefoglalója.
Az országgyűlés alakuló ülésén engem fog felkérni miniszterelnöknek, és miután a magyar parlament megválaszt engem miniszterelnöknek, utána én kapok kormányalakítási megbízást.
Közölte a választásokon nyertes Tisza párt elnöke, miután a Sándor palotában fogadta az államfő. Magyar Péter elmondta, az új parlament Sólyog Tamás tájékoztatása szerint május 4-én, 6-án vagy 7-én tarthatja alakuló ülését.
Arról is tájékoztatott, hogy már most pénteken megkezdődnek az egyeztetések a pártok vezetői között a Sándor Palota főigazgatójának és az országgyűlés főigazgatójának a részvételével, a leendő országgyűlési bizottságokról és magáról az alakulülés menetéről is. Én ebben egyetértettem, és a Tisza párt delegálni fog több vezetőt is ide, hogy részt vegyenek ezen a protokoláris, de egyben politikai egyeztetésen is. Elmondta az elnök úr, hogy az ő számításaik szerint legkorábban talán a május 1-i hosszú hétvége után, május 4-én kerülhet sor az országgyűlés alakuló ülésére.
Magyar Péter hozzátette, a megbeszélésen lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A felvetésre a Tisza elnökének tájékoztatása szerint Sólyog Tamás azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállamot, és megfontolja a felhozott érveket a távozásával kapcsolatban. Az államfő a győztes Tisza elnöke után a második helyen végzett Fidesz-KDNP párt szövetségvezetőit, Orbán Viktort és Semjén Zsoltot fogadta, akikkel a tájékoztatás szerint a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés és alakuló ülésének megszervezéséről egyeztetett. Ezt követően a harmadikként az országgyűlésbe jutott Mi Hazánk mozgalom elnökét fogadta. Torockai László a találkozó után közölte, óvást adtak be a választások eredményével kapcsolatban.
Ezt azért kellett megtennem, mert egy évvel ezelőtt ezt megígértem, hogy amennyiben a Meta ennyire nyilvánosan, nyíltan beavatkozik a magyarországi választásokba, ami végül is megtörtént, azzal, hogy én nem vehettem részt az online médiában, az online térfélen a kampányban, ezért ezt meg kell tennem, ezt a óvás. Ugye ennek két folyamata van, az egyik, hogy beadtunk egy kifogást, ez egy választási kifogás, amit a kampány után 3 nappal lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, illetve május 4-én hirdetik ki a valós végeredményt, ugye addig még akár mandátumok is változhatnak, akkor pedig meg fogjuk fellebbezni a választások eredményét.
Torockai László hangsúlyozta, azt nem vonják kétségbe, hogy a Tisza párt megnyerte ezt a választást.
A Kossuth Rádió és az M1 aktuális hírcsatorna vendége volt a választás nyert Tiszteleti Szabadság párt elnöke, miniszterelnök jelöltje. Magyar Péter a többik között beszélt az uniós források hazahozatalának feltételeiről, a közmédia helyzetéről és a párt energiaprogramjáról is. Részletek Csüri Fanninoa összeállításában.
A Tisza a magyar emberek oldalán áll, a Tisza kormány pedig minden magyar embert képviselni fog. Köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is. Közölte a választást nyert Tisztelet és Szabadság párt, azóta kormányalakításra felkért elnöke a Kossuth Rádióban.
Azért fogunk dolgozni az első naptól kezdve, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen, hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amiket a rendszerváltáskor nem sikerült megvalósítani, vagy esetleg az úgynevezett fülke forradalom után nem sikerült.
Magyar Péter hangsúlyozta, minden jó intézkedést megtartanak, a családtámogatásokat pedig kiterjesztik. Emlékeztetett, 2008 óta egyik regnáló kormány sem emelte sem a gyest, sem a gyedet, sem pedig a családi pótlékot. Hozzátette, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Mint mondta, mind a 26 tagállam megkapta a nekijáró forrást, a magyar embereknek azonban továbbra is hiányzik 8000 milliárd forint. Ezt ők haza fogják hozni, tette hozzá, és közölte, az ügyben már az Európai Bizottság elnökével is egyeztetett telefonon.
Az első feltétele az az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első. A másik feltétel, amit vállalunk, és hogy mondjam előre, hogy mindig csak olyan feltételt vállalunk, ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar vállalkozásoknak. Mi valóban a magyar érdeket fogjuk képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, de szerkesztő úr Moszkvában is, és Washingtonban is.
További feltételként nevezte meg a szabadság visszaadását a magyar nyomozóhatóságoknak, az igazságszolgáltatásnak és a sajtónak. Hozzátette, megszüntetik a propaganda média tiltott állami támogatását. Magyar Péter szerint ugyanis a leköszönő kormány erre több mint 600 milliárd forintot költött. Ezt a forrást ők az állami egészségügyre fordítják majd. Fejlesztenék a kórházakat, regionális csúcsintézményeket hoznának létre. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, az Orbán kormány tervével ellentétben nem fognak bezárni mintegy 40 vidéki kórházat. A médiával összefüggésben megismételte, új médiatörvényre és médiahatóságra is szükség lesz. Leállítják a közmédia hírszolgáltatását, és majd a függetlenség és a pártatlanság feltételeinek megteremtése után indulhat újra a sugárzás.
A negyedik az akadémia szabadságának visszaadása. A magyar egyetemeket visszaadjuk az egyetemi polgárságnak, kivesszük a pártkatonák kezéből, a kutatóintézeteket visszaadjuk a kutatóknak, ennyi.
A Tisza párt miniszterelnök jelöltje arról is beszélt, hogy beindítják a magyar gazdaságot, letörik az inflációt, a szennyező dél-koreai és kínai akkumulátorgyárak segítése helyett pedig a kis és közepes vállalatokat fogják támogatni. Valódi munkahelyteremtő beruházásokat fognak ösztönözni. Kijelentette, megtartják a déli határkerítést, és a békéért fognak dolgozni. 1000 milliárd forintot szánnak a közlekedés modernizálására, ugyanennyi pénzt pedig energiahatékonyság növelésre költenének. Az energiapolitikáról azt mondta, hogy három tényezőt tartanak szem előtt. A biztonságos energiaellátást, a lehető legalacsonyabb áron való beszerzést és a fenntarthatóságot. Magyar Péter megismételte, a magyarok érdeke, hogy legalább három irányból érkezzen az országba nyersanyag. Az üzemanyagárral kapcsolatban úgy fogalmazott, a leköszönő kormány a közel-keleti konfliktus kezdetén nem vásárolt alacsonyabb áron, például az Adria kőolaj vezetéken keresztül, ezért megcsappant a tartalék. Hozzátette, a Tisza kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, így az energiamix része maradna a Barátság kőolaj vezeték is. Tovább csökkentenék a benzin jövedéki adóját, és visszavennék az állami irányítást a MOL-ban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentést megtartják, sőt, kiterjesztik a tűzifára is. Az utóbbi időben megemelt villamos energiahálózat rendszerhasználati díjat pedig felül fogják vizsgálni.
A választási rendszer reformjának a sajtószabadság és a parlamentbe jutott pártok közti kommunikáció fontosságát hangsúlyozza a Mi Hazánk mozgalom, amely a kisebb pártok közül egyedül jutott be az országgyűlésbe. Toroczkai László pártjának 6 képviselője lesz a parlamentben. Illés Anna összefoglalója.
A Mi Hazánk mozgalom szerint változtatni kell a választási rendszeren. Toroczkai László, a pártelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett. A választási rendszer szerintük igazságtalan és aránytalan, mert a győztest erősíti, és már 2 évvel ezelőtt indítványozták a módosítást.
A Fidesz akkor támogatta Budapestre vonatkozóan a kezdeményezésünket, de nem támogatta az országgyűlésre, az országra vonatkozó kezdeményezésünket, ráadásul úgy, hogy mi akkor ott egy kicsit átverve éreztük magunkat, hiszen végig lebegtette a Fidesz, hogy lehet, hogy azt is megszavazza, nem szavazta meg. Ha akkor megszavazta volna, akkor most például a Mi Hazánknak körülbelül dupla ennyi képviselője van, 12 képviselővel ülünk ott, ugyanezzel a szavazat, tehát 341 ezeren szavaztak ránk, illetve nincs tiszapárti kétharmad. És ugye most, ha látjuk az elmúlt nap történéseit, akkor jogos az a fajta aggodalom, amit én már a választások éjszakáján előrejeleztem, hogy a demokrácia állapotának romlására számítok.
A Mi Hazánk elnöke kitért arra is, hogy, mint fogalmazott, ügyek mentén együttműködhetnek az országgyűlésbe jutott két másik párttal.
Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy nem utalja át szerdán a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét.
Kedden Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte, hogy ha a magyar államkincstár a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket. Orosháza polgármestere reggel jelentette be, hogy a város nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás ma esedékes részösszegét. Nem sokkal ezelőtt pedig ugyanezt közölte Nagy Kanizsa önkormányzata is. Horváth Jácint polgármester indoklásként azt írta, nem szeretnék, ha a leköszönő kormány döntene a pénz felhasználásáról.
Érdemi együttműködést vár az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Közleményükben azt írták, terveik szerint már az új kabinet első hivatalos munkanapján átadják a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követelés csomagjukat. A dokumentum a többi között azt tartalmazza, hogy nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket.
A stratégiai tartalékok egy részének felszabadítását helyezte kilátásba a Nemzetközi Energiaügynökség a világban kialakult állapotok miatt. A Hormuzi szorosban a világ legfontosabb kőolajszállítási útvonalán, amelyet már az Egyesült Államok is blokkol, már több száz tanker torlódott fel. Az energiaválság okozta károk mérséklésére Európa egyre több országában vezetnek be intézkedéseket. Szilágyi Béla összeállítása.
Megállt az élet a Hormuzi szorosban, amióta az amerikai hadsereg blokád alá vette a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát. A kőolaj ára ennek hatására újra emelkedni kezdett, ezzel párhuzamosan az amúgy is drága üzemanyagok tovább drágulnak. Egyre több országban számolnak be készlethiányról. A Nemzetközi Energiaügynökség bejelentette, készen állnak az olajtartalékok további felszabadítására. A szervezetnek 32 állam a tagja. Azt mondják, 400 millió hordónyi kőolajtartalékot szabadítanak fel, ha az iráni háború okozta energetikai sok hatás megköveteli. A kimutatások szerint a közel-keleti konfliktus az eddigi legnagyobb megrázkódtatást okozta a globális energiapiacokon. Több mint 80 olaj- és gázipari létesítmény, köztük termelőegységek, terminálok és finomítók szenvedtek károkat a közel-keleten. Európában is egyre nagyobb gondokat okoz a nyersanyag drágulása. A múlt héten Írországban a hadsereget is kivezényelték az elszabadult üzemanyagárak elleni tüntetések miatt. A szigetország nagyobb városaiban teherautók és traktorok torlaszolták el az utakat, és a tiltakozók több autópályát, valamint olajfinomítókat és tárolókat is blokád alá vettek. A tüntetések nyomására fél milliárd eurós támogatási csomagot jelentettek be Írországban, hogy enyhítsék az energiárak emelkedéséből fakadó terheket. A csomag részeként külön program indult a nehéz helyzetbe került fuvarozóknak. Közben Romániában súlyos kőolajkészletválság van kialakulóban. Az országnak több mint 2 millió tonna tartaléka van, ezeknek mintegy 60%-a található az országon belül, a többi más EU tagállamokban. A pontos helyszíneket biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra. Németországban a fuvarozók elkezdtek árat emelni a talpon maradások érdekében. A vállalkozások havonta több mint 1000 euróval, mint egy 400 ezer forinttal többet költenek üzemanyagra, és ezt a túlélés érdekében áthárítják a fogyasztókra, aminek komoly inflációt növelő hatása lehet. A német kormány ennek megfékezésére ideiglenesen literenként 17 eurócenttel, azaz mintegy 65 forinttal vitte lejjebb az üzemanyagárakat. Szakértők szerint a magas benzin és gázolajárak magas inflációt vetítenek előre, ami jelentősen fékezheti a gazdaságok teljesítményét. Magyarország olajellátását a barátság vezeték lezárása mellett egyelőre a tartalékok és az adia vezeték biztosítja. A gáz esetében pedig a török áramlat lényegében az egyetlen komoly szállítási útvonal. A következő hetekben dől el, hogyan alakul a jövőben az ország energiaellátása. Mondta Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője.
Energetikai, gazdasági szempontból hazánknak az az érdeke, hogy a legtöbb lehetséges útvonalon keresztül a lehető legtöbb forrásból energiahordozókhoz juthasson. Minden olyan lépés, ami ebbe az irányba irányba mutat, az jó lépés, és minden olyan lépés, ami ennek ellentétes, az kedvezőtlen energetikai szempont.
Most még védett árakon tankolhatnak itthon az autósok. A hormuzi szorosban történtek miatt elhúzódó energiaválságra kell felkészülnünk. A benzinnél a mostani mintegy 100, illetve a gázolajnál a csaknem 200 forintos különbség tovább növekedhet.
Fokozatosan kivonja a katonákat az energetikai létesítmények mellől a Magyar Honvédség.
A Honvédelmi Minisztérium a Telex megkeresésére közölte, csökkentik az őrzésvédelemben résztvevő állomány létszámát, mivel az érintett cégek megerősítették saját biztonsági intézkedéseiket. A kritikus infrastruktúra védelmében korábban mintegy 600 katona vett részt. Az intézkedést még februárban rendelte el Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán olajblokádra hivatkozva az energetikai rendszer biztonságának fokozása érdekében.
Ukrajnában ismét vannak civil áldozatai az északai orosz légi csapásoknak. Közben folytatódik Kijev katonai megerősítése a nyugati szövetségesek részéről. Részletek Iváncsik Attilától.
Az ukrán védelmi miniszter arról számolt be a sajtónak, hogy Németország újabb, ezúttal 4 milliárd euró értékű hadianyag támogatást ad Kijevnek. Mihajlo Fedorov tájékoztatása szerint Berlin ezúttal több száz amerikai Patriot rakétát és 36 darab modern Iris-T rakétarendszert ajánlott fel a szokásos fegyver és lőszer utánpótlás mellett. Ukrajna és Németország mesterséges intelligencia vezérelte harci drónok közös gyártásáról is megegyezett. Az első körben 5000 darabot készítenek. Korábban Spanyolország és Belgium jelentett be hasonló nagymértékű katonai támogatásokat Kijev számára. Norvégia azonban hónapok óta halogat átadni Ukrajnának 6 darab F-16-os vadászgépet. Oszló tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok lassabban haladnak a vártnál. Az orosz hadsereg éjszaka 330 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem jelentése szerint a déli Zaporizsjában két helyi civil meghalt. A keleti megye központban, Nyipróban egy épület égett, 20 ember megsebesült. Szlovjanszk városában egy tucat 10 emeletes tömbház vált lakhatatlanná, illetve ismét jelentős a kár az Odessa környéki Fekete-tengeri kikötői hálózatban. Szárazföldön kedden tovább tudtak terjeszkedni a kelet-ukrajnai Szumi megyében az orosz csapatok. A kijevi Unián hírügynökség harctéri jelentése szerint az oroszok pár nap alatt 150 négyzetkilométernyi területet foglaltak el a régióban.
Fokozta a dél-libanoni légicsapások intenzitását az izraeli hadsereg. A támadások annak ellenére sem mérséklődtek, hogy a felek kedden Washingtonban tárgyalóasztalhoz ültek a lehetséges tűzszünet megteremtése, valamint az Irán támogatását élvező Hezbollah lefegyverzése érdekében. Ezzel egy időben az olasz kormány a libanoni légicsapások miatt úgy döntött, nem hosszabbítja meg az Izraellel kötött védelmi megállapodását. Buka Bence és Pálinkás Adrián összeállítása.
Türosz környéke közel sem biztonságos. Az izraeli hadsereg a konfliktus kezdete óta többször is támadott célpontokat a földközi tengeri kikötővárosban. Az elmúlt napokban pedig fokozták a Hezbollah dél-libanoni állásai elleni csapásokat. A támadások annak ellenére sem csitultak, hogy a felek a múlt hétvégén megállapodtak a tűzszüneti tárgyalások megkezdéséről, pedig Izrael korábban elzárkózott a fegyvernyugás lehetőségétől. Az első izraeli-libanoni tárgyalást kedden a washingtoni külügyminisztériumban tartották. Bár a találkozó végül csak nagyköveti szinten jött létre, így is történelmi jelentőségű. A két ország ugyanis 1993 óta nem folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Akkor is egy tűzszüneti megállapodás miatt ültek össze a felek. Az amerikai külügyminiszter szerint évtizedek óta most van a legnagyobb esély arra, hogy megtörjék az Irán által támogatott Hezbollah libanoni befolyását. Többről van most szó, mint egy egyszerű tűzszünetről. A cél a Hezbollah 2-3 évtizedet tartó befolyásának tartós felszámolása. Nem csak az Izraelnek okozott pusztítás miatt, hanem a libanoni népet ért károk miatt is. A libanoniak ugyanúgy a Hezbollah áldozatai. Ennek most véget kell vetni, fogalmazott Marco Rubio. Az izraeli nagykövet eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, kiemelve, hogy a felek a Hezbollah felszámolása kapcsán is közös állásponton voltak. A Hezbollah is reagált a tárgyalásokra. A síta párt egyik parlamenti képviselője szerint a libanoni kormány döntése társadalmi szakadékhoz vezet, az egyesség pedig a nemzet ellen elkövetett bűn. Ezzel egy időben Olaszország bejelentette, nem újítja meg 10 évvel ezelőtt megkötött védelmi megállapodásait Izraellel, mivel az izraeli hadsereg továbbra sem hagyott fel a Libanon elleni csapásokkal.
Törökország déli részén az eddigi hírek szerint 4 ember meghalt, 20 megsebesült egy iskolai lövöldözésben.
Szemtanúk beszámolója szerint a támadó többször a levegőbe lőtt, mielőtt berontott a középiskola épületébe és lövöldözni kezdett. A tettes az iskola egyik diákja volt, aki apja több lőfegyverét is magával vitte. A támadó is meghalt, vélhetően öngyilkos lett. Törökországban tegnap is történt egy iskolai lövöldözés, akkor 16 embert sebesített meg, egy iskola volt diákja, mielőtt magával is végzett.
Esti krónika.
Ma éjfélig kell befizetni a gépjárműadót.
A határidő miatt meghosszabbított ügyeletet biztosít a NAV. A 18-19-es számon este 6 óráig várják azok hívását, akik az adó befizetése ügyében kérnek segítséget. A járműadót mobilappal, bankkártyával, átutalással vagy fizetési linken keresztül is be lehet fizetni, valamint kérhető részletfizetés is.
Megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka. A gazdák mától nyújthatják be a kérelmeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Falucska Ivett összeállítása.
A leggyakrabban területalapú támogatást igényelnek, az állattartók termeléshez kötött támogatást, a növénytermesztők pedig környezetvédelemhez kapcsolódva nyújtanak be általában igényeket. Erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor hangsúlyozta, összesen több mint 50 támogatási és vidékfejlesztési jogcímen nyújtható be kérelem április 15-től. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton lehet beadni a Magyar Államkincstár weboldalán keresztül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai szükség esetén idén is segítenek a kitöltésben, tette hozzá az alelnök.
A nagyságrendileg ilyen 160 ezer ember adja be, gazdálkodó adja be a támogatási kérelmét. Ebből több mint 100 ezeret az agrárkamarai falugazdászokon keresztül. Tehát azt lehet mondani, hogy a támogatási kérelmeknek a döntő többségét azt a falugazdászon keresztül nyújtják be a termelők, és jellemzően a kisebb gazdálkodók adminisztratív terhét teljesen átvállalja az agrárkamarai falugazdász hálózat.
Az alelnök hangsúlyozta, idén több adminisztratív könnyítést is kaptak az Európai Uniótól.
Lokációval, terület megjelöléssel ellátott fotót kellett készíteni az elmúlt években, és ez gyakorlatilag mindenkinek kötelezően be kellett küldenie az államkincstár irányába. Ez az idei évtől már úgy változik meg kedvező módon, hogy a fotót már csak a helyszíni ellenőrzésnél kell bemutatni. Tehát nem lesz kötelező ennek a megküldése a kincstár számára. És ebből számtalan egyéb könnyítés is származik. Innentől kezdve ez a fotó kiváltja a legeltetési naplót.
Cseh Tibor hozzátette, a benyújtási határidő június 9-e. A késve érkezett kérelmeket a Magyar Államkincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A betegség észlelésekor szükséges teendőkről, a továbbterjedés lassításáról, valamint a gazdasági károk mérsékléséről készített intézkedési tervet a ragadó száj- és körönfájás járvánnyal kapcsolatban egy szakértői csoport. Tavaly tavasszal országszerte több ezer szarvasmarhát kellett leülni a gyorsan terjedő vírus miatt. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
A Hevesvár megyei Sarudon kukoricával etetik a juhokat. Egyebek mellett erről is beszélt annak a helyi telepnek a vezetője, ahol több mint 1700 állatot tartanak. Máté János elmondta, amellett, hogy a telep teljesen zárt, szigorú szabályokat követnek. Szerinte ennek is köszönhető, hogy tavaly elkerülte őket a ragadós száj- és körönfájás járvány.
Fajár gépeink és egy másik hátsó kapunk történik a beszállítás, úgyhogy egyáltalán nem érintkeznek az állatokkal. Se a traktorok, se a kamionok, semmiféle jármű nem jön be. Esetleg a bárányszállítás van, vagy olyan mozgás van, amit ugye nem tudunk kikerülni, viszont ott akkor kerékfertőtlenítés történik, ugyanúgy a gumikat lefertőtlenítjük.
Tavaly áprilisban fertőtlenítették a kamionokat a szlovák-magyar határon, a fertőzött telepeken pedig leölték az állatokat. Magyarországon több mint 50 év után először a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisbajcson jelent meg a vírus, ami később több telepre is tovább terjedt. Erről már Szalai Ádám, az MTVA tudósítója beszélt.
Miután a nem kevesebb, mint 1400 állatot leölték ezen a telepen, és elszállították a Dökútba, egy hosszas fertőtlenítést követően az előző év októberében visszatért ide az élet. Napjainkban 70 tehén és több mint 700 növendék él itt. Kialakítottak egy karanténistálót, az új állatokat itt megfigyelés alatt tartják, mielőtt a többiek közé kerülnek.
A ragadó száj- és körönfájás járvány terjedésének megelőzésére 19 pontból álló javaslatot dolgozott ki egy szakértői csoport, amely egyebek mellett fertőtlenítési előírásokat, takarmánykezelési tanácsokat és az érintett telepre vonatkozó működési irányelveket is tartalmaz.
A Vas vármegyei kormányhivatal vizsgálatai szerint azbesztel szennyezett kőzúzalékkal burkoltak több útszakaszt is Szombathelyen és Bozsokon. A veszélyes anyagot osztrák bányákból hozták át Magyarországra. A mérések azt mutatják, ha felporzik a kőzet, jelentős mennyiségű azbesztrost juthat a levegőbe, ami az egészségre is veszélyes lehet. A környezetvédelmi hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Falucska Ivett összeállítása.
Többszörösen meghaladja azt az egészségügyi határértéket, amit a jogszabály előír.
Orbán István, a Vas vármegyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, több vizsgálatot is végeztek a szombathelyi Oladi Plató város részben, ahol, mint kiderült, az utcákat ausztriai bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal burkolták, ami ha felporzik, könnyen belélegezhető. Ez okozza a veszélyt az érintett területen. Az azbeszt ugyanis az egészségre rendkívül káros, rákkeltő, belélegezve a tüdőben visszafordíthatatlan betegségeket okozhat. A főigazgató hozzátette, 12 kilométernyi útszakaszon végeztek laborméréseket, 6 esetben egyértelmű volt az eredmény. A levegő azbesztrost tartalma 30-szorosa volt a hazai egészségügyi határértéknek. A kormányhivatal azonnal megkereste az osztrák hatóságokat.
A releváns információval állításuk szerint nem rendelkeztek, úgyhogy nem tudtak adatokat rendelkezésünkre bocsátani. Ismételten megkerestük már az ismert szakértői vélemény alapján és a kialakult helyzet miatt az osztrák hatóságokat, a tartományi kormányzót is, és nyomatékosan kértük, hogy adjanak meg minden olyan adatot, ami ennek a cselekménynek esetnek a felderítéséhez szükséges.
A kormányhivatal és a szombathelyi önkormányzat közösen dolgozik a helyzet végleges megoldásán. Ideiglenes intézkedésként a porszennyezés csökkentésére sebességkorlátozást és rendszeres locsolást rendeltek el az érintett utakon. Orbán István hozzátette, a környéken lakók számára, ha kérik, FFP maszkot is biztosítanak. A főigazgató hangsúlyozta, folyamatosan végeznek újabb vizsgálatokat, hogy kiderüljön, nem került-e más magyar településre is az azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékból.
A Vas vármegye több települése is érintve lehet, illetőleg azt sem zárom ki, hogy más vármegyékbe is kerülhetett az érintett osztrák bányákból ilyen szennyezett anyag, úgyhogy tájékoztattam a szomszédos kormányhivatalokat is az esetről, és arról, hogy minden szükséges intézkedést tegyenek meg ennek a felderítésére.
A Vas vármegyei kormányhivatal az ügyben környezetkárosítás miatt tett büntető feljelentést.
Rekord létszámra számítanak az idei Ultra Balatonon.
Április utolsó hétvégén több mint 35 ezeren vesznek részt a Balatont megkerülő 209 kilométeres versenyen. Egyéniben 433 futó indul, mellettük több tízezren csapatokban teljesítik a távot. A futókat ezren segítik a több mint 50 településen átvezető útvonalon. Idén is lesz extrém kihívás, 5 ultrafutó dupla kört teljesít megállás nélkül.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóton az M1-es felé az Alacskai pihenőhelynél véget ért a baleseti helyszínelés. A 37-es kilométernél minden sáv járható, de a kocsisor csak lassan oszlik. Szintén az M0-ason az M3-as irányába az M5-ös autópálya csomópontjánál is baleset történt. A 29-es kilométernél torlódásra készüljenek. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a belváros irányába Budaörs térségében betonelemnek ütközött egy autó. A 9-es kilométernél a belső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a budaörsi lehajtók után az áruházaknál, ezért torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé, mindkét irányból. Az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet híd előtt, a Rákóczi úton, az Üllői úton kifelé az Ecseri út előtt és befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Kovács Botond, BKK Info.
Reggelig általában változóan felhős idő várható, majd csütörtökön ez a felhőzet gomolyosodik, illetve gomoly felhők képződnek, emellett több órás napsütésre készülhetünk. Inkább csak néhol fordulhat elő kisebb zápor, de az északi középhegységben akár elszórtan is eshet. Reggelig mérsékelt marad a légmozgás, csütörtökön viszont az Észak-Dunántúlon már megélénkül az északnyugatira forduló szél. Reggelre általában 5 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, csütörtök délután 19-24 fokra számíthatunk. Mesterházi Andrást hallották a Hungarometttől.
Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.